Hogy az előbb is kiderült, a géntechnológia vezető országaiban járunk most éppen Észtországban, és hát a Baltikum, a balti államok, ugye a mellettük dúló orosz-ukrán háború, és alapvetően az oroszok hát mondhatni imperialista törekvésein miatt egy izgalmas pozícióban vannak. Ezről fogunk beszélgetni többek között dr. Feledi Botonddal, külpolitikai szakértővel. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
Hát, hogy ezeknek hogy van idejük, energiájuk, kedvük géntechnológiázni az orosz medvetorkában?
Igen.
Nekem rejt. Azt hittem, hogy ilyen lopakodó bombázókat fejlesztenek, meg nem tudom én, lézerfegyvereket, hogy az oroszokat távol tartsák maguktól. Ez persze itt az irónia és a figyelemfelkeltés célzatú párbevezető mondat volt, mert ennél azért komolyabb a helyzete Észtországnak. De azt gondolom, kezdjük megint a belpolitikával kicsit, hogy azt gondolhatnánk, hogy egy ilyen, hogy fogalmazzunk finoman, bizonytalan helyzetben lévő országnál mindenki összezár, és hogy itt nincsenek belpolitikai viták, mert mindenki azzal van elfoglalva, hogy nehogy ide jöjjenek az orosz csapatok.
Hűha, nehéz, hogy honnan is indítsuk el ezt a történetet, hogyha belpolitikával akarunk. Ugye Kaja Kallas, Vas Lady, akinek már édesapja is az első államfő volt, tehát olyan, mint hogyha Antal József lánya lenne a miniszterelnök körülbelül Magyarországon. Ugye ő viszi a liberális pártjával a kormányzatot, annak ellenére, hogy volt egy kis belső botránya, mert a férje úgy tűnik, hogy hát némi kis orosz kereskedelmet még folytatott a kitörése után is az egyik cégében, amiben tulajdonos volt. Vannak belpolitikai viták, egyébként itt is van egy populista párt, az EKRE, tehát létezik ugyanúgy a populizmus, és most egyébként bőven a néppárti észt párt, az ISZAMA az, amely vezet, tehát a jobb közép az most már lenyomná egy választáson, hogyha holnap lenne a miniszterelnök pártját. Tehát azt hiszem, hogy ugye kétféle reakció van a szomszédba zajló fenyegetésekre. Ugye vannak ezek azért általában mindig izzadságszaggal végződő egységfrontos megnyilatkozások, hogy hát akkor most már csak egy rendszer menthet meg minket, és annak véletlen lenne is egy tippet, hogy kivezesse, és akkor legyen örökösen a vezető. Tehát ez az, amikor ugye az autokrácia terjed, és van az a változat, amikor ugye lentről fölfelé egy autonóm módon kisebb csoportokból szerveződik az ellenállás. Azt hiszem, így messziről nézve legalábbis egész biztosan ennek tűnik az ész példa. És tehát most pont Kaja Kallas interjút néztem készülve a műsorra, egy régebbi anyagban az ész oktatást részletezik, és képzeljétek el, elhangzik az a mondat, hogy egy politikai szereplő sem akarja rátenni saját magát az oktatási rendszerre, hanem hagyják, hogy egyetemi okos emberek és más szakértők találják ki, hogy az ész oktatásnak hogy kell működni.
Hát ez érdekes. Figyelj, ritkában olyan, hogy köpni nyelni nem tudok, most előállt ez a helyzet. És ezen gondolkodtam, hogy jól hallottam-e, amit mondtál.
Ugye, és akkor ezt lehetne részletezni, hogy az egész oktatásuk a digitalizációra hogy épül. És volt, így csak egy fél mondatban az interjúban, az elmúlt 5 évben 13 új gimnáziumot építettek, amelyből egyébként az egyik az úgy tűnik túl elitista, és ezért majd még gondolkoznak a megfejtésen. Tehát, hogy nem tudom, Magyarországon hány gimnázium épült egyébként.
13-nál kevesebb.
Hát attól függ, hogy a konténerrel szerint bővítések azok, azok építésnek szállnak, mert abból van egy pár, láttam.
És egy-egy konténer, egy gimnázium, vagy összerakva számít az egy. Igen.
Vagy a gyakorló lőpályák, igen. Tehát, hogy el lehetne ezen még merengeni, de hogy így működik az észoktatás, tényleg alulról fölfelé szépen szerződik, és vannak iskolai tanácsadók, pszichológusok az intézményekben. No, hát nem akarok itt még könnyeket fogasztani szegény hallgatóknak korán reggel hétfőn, de az biztos, hogy tehát vannak ilyen egészen más társadalmi konszenzusokra is lehetőségek.
Ez nagyon furcsa, mert ugye mindig azt mondják, hogy az ország, és ezt makroközgazdászok mondják, hogy egy ország sikere azon múlik, hogy mennyire tud a fejlett technológiába fektetni, és mennyire tud az oktatásba. Hát az észtek akkor komolyan veszik ezt a receptet, mert ugye az Olival beszéltünk, hogy a géntechnológiára nagyon nagy figyelmet fordítanak, most elmondott, hogy az oktatásukra is, hát ők akkor szeretnének sikeres ország lenni, hát, nagyon úgy
és
tűnik.
És ugye itt lehet visszacsatolni arra, hogy mi van akkor, amikor tényleg egy fenyegetés árnyékában élsz, egyébként egy olyan fenyegetésben, amit már megértél korábban, és egyébként ugye azért a svédek is átmentek rajtuk, meg sokan átmentek rajtuk, tehát azért viszonylag kevés önálló állami életet tudnak felmutatni. Ugye ekkor hangzik el az a mondat, hogy az észoktatás öregebb, mint az észlam.
Igen.
Ez igaz. Azért ezt lehet, hogy nálunk is egyébként ezt érdemes végig gondolni, és erre az a megfejtés, hogy ahhoz, hogy az észek túléljenek, ahhoz nagyon okosnak kell lenni, és ott kell lenni a technológiában.
És egyébként
szerintem rajtunk is sokan átmentek ahhoz képest, hogy milyen jó helyen vagyunk.
Igen, többek között azok, akik az észteken is átmentek annak idején, úgyhogy még talán sors közösség is van. Viszont
de
kicsit,
ha már igen, akkor nyitottunk volna, talán a törököket felsegítettük volna.
Lehet.
Igen. A törökítás nem ment.
Na, viszont, hogyha én rizikót játszanék, és én lennék mondjuk az orosz hadvezér, akkor azért most nem lennék olyan nagyon nyugodt, főleg mióta ugye a finneket felvették a NATO-ba, mert ránézek erre a térképre, és ott van Szentpétervár városa, és hát Helsinki meg Tallinn egymással szemben a térképen elég jól le tudja zárni Szentpétervárat. Tehát ezért gondolnám, hogyha így nézni kéne Európa térképét, hogy hova üssünk legközelebb, akkor Észország kiemelt célpont lenne.
Így van, igen, ettől félnek ők is, és egyébként a észtitkosszolgálatnak van egy nyilvános éves jelentése, ugye szemben például a magyar gyakorlattal, és ezt mindenkinek ajánlom olvasgatni. Ugye ebben, de NATO egyéb anyagokban is gyakran megfogalmazódik, hogy egy ész provokáció az, amivel tesztelni adott esetben Oroszország azt, hogy vajon az ötös cikkelyt, tehát a kölcsönös segítségnyújtást tényleg tiszteletben tartjuk-e. Tehát mi van, ha erre volnak öt ész határőrt? Vagy véletlen átesik nem egy, hanem három drón. Tehát itt nem arról van szó, hogy átjön 15 orosz tank, hanem arról, hogy így tesztelgetik, hogy hol van az a határ, amikor már összehívnak valamit Brüsszelben a NATO központba, vagy nem. Tehát az észtek abszolút erre készülnek, ugye kötelező sorszolgálat, és mondjuk a jelenlegi politikai vita egyébként, hogy majd a finneknél is látni fogjuk, arról szól, hogy el lehet-e aknásítani az orosz határt. Ugye az aknának van a 6 kocsitank elhárító akna típus, tehát ami elvileg emberi súlyra nem aktivizálódik, ezt használják egyébként most is NATO tagországok, de a kérdés az az, hogy a gyalogsági aknát be lehet be.
Hát, és akkor vissza kell menni szegény Diana hercegnő emlékeig, aki ugye elég nagy figyelmet irányított erre a kérdéskörre, és majdnem összejött egy ilyen összeborulás a világba, hogy ezek azon kívül, hogy roncsolnak, és utána még évtizedekig veszélyesek a civil lakosság, nem sok tetejük van ezeknek a gyalogsági aknáknak, és majdnem sikerült világszinten betiltani őket, de aztán mégse. És most akkor ezek szerint ez a problematika meg napi rendre került?
Egy komoly egyezmény van, és ennek tagja gyakorlatilag az összes NATO tagállam, tehát nem használunk ilyet. Viszont felmerül a kérdés, hogy határvédelemnél Oroszországgal szemben vajon mi lehet. Ez inkább így a demokratikus vita példájára mondom, hogy ezt most elkezdték a baltiak és a finnek is pedzegetni, hogy ebből a nemzetközi egyezményből ki kellene lépni vagy sem az orosz háború hatására. Nyilván az oroszok és az ukránok ezt végtelen mennyiségben használják, nem véletlen. Ukrajna a világ legelaknásítottabb országa lett itt 2 év alatt. Tehát ez is egyfajta vita, de egy olyan országról beszélünk, ahol tavaly a saját hatósági nyomozati anyagok alapján közel 10 embert fizetett le az orosz titkosszolgálat, hogy fizikailag megtámadjanak ész minisztereket, többek között az ész belügyminiszter.
Akkor most álljunk le megint egy kicsit. Tehát ez azt jelenti, hogy
a szövetségesünk, igen.
1000 rubelt átutalok egy nem tudom én milyen nevű ész állampolgárnak, hogy menj, fogj egy konyhakést és vagy baseballütőt, és verd fejbe a belügyminisztert? Tehát ez ennyire nyersen működne?
Ugye tegyük oda, hogy egy Szergej vagy Volodymyr nevű észt állampolgár, vagy állampolgár, vagy nem, de ugye az észtországi orosz kisebbség az egy komoly biztonsági probléma, és pont ezért is lehet kiszemelve a moszkvai szolgálatok által, mert hogy itt jelentős oroszországú kisebbség van.
De ő nekik rossz észtországban lenni, hiszen most vázoltunk egy olyan képet, hogy egy kicsit bezzeg ország észtország, akkor pont, és hogy egy komoly biztonsági kockázatot jelent, tehát akkor én agyon tutújgatnám az orosz kisebbséget, hogy nehogy eszükbe jusson Moszkvára kacsingatni.
Na ugye itt viszont kijön a politikai polarizáció, tehát itt vannak a héják, vannak a galambok, tehát hogy hogyan kell ezzel bánni, nézhetnek kell Rosszia egyet, vagy le kell lekapcsolni a Rosszia egyet, megnézik-e máshol, hogyha nem látják antennán. Tehát ez egy óriási belpolitikai kérdés, hogy mennyire és hogyan kell velük bánni, nem csak itt, hanem a többi balti országban is, és egyébként hát Brüsszelben is látok olyan oroszokat, akik boldogan el vannak a putyini buborékban, a belga királyságban, tehát ráadásul 21. században tényleg el lehet érdegélni a saját identitás bórékunkban. Annak ellenére, hogy egyébként az észtállam nyilván sokkal több szolgáltatást nyújt, mint a Szentpétervári egészségügyi ellátórendszer. Tehát azt hiszem, hogy most a háborúval talán a fizikai valóság is a orosz családoknak mutat valamit, de kérdés, hogy ez azért nyilván mindig lesznek szélsőségesek az orosz kisebbség között is, ma is őket tanulta meg az orosz titkosszolgálat feldolgozni a közösségi médiában. Tehát erre már több példát láttunk több országban, de kifejezetten arra mennek, hogy profilok alapján megszólítanak feltehetőleg radikalizálható elemeket, és igazából apró pénzekért, tehát tényleg ne azt képzeljük el, hogy 1 millió euróért, apró pénzekért győzködik őket, hogy egy provokációt végrehajtsanak. És ezek a provokációk azok, ugye pont azért akarják ezt végrehajtatni, nyilván nem gondolják, hogy a belügyminisztert nagyon fogja lőni, hanem azért, hogy ezt a belső feszültséget szítsák. Tehát ez kifejezetten az etnikai megosztást szolgáló orosz lépés, ahol az orosz kisebbség egyes tagjait valóban ráhúzítják az észtekre, hogy aztán az ész reakció közül lehessen azt mondani, hogy lám-lám, antidemokratikus az ész kormány és a saját.
Igen, és ideje megvédeni aki az orosz kisebbséget. Hol hallottunk ilyet? Csak nem a Donbaszban.
A Donbasztól ugye Dél-Oszétiánál, Grúziáig, igen. Tehát, szóval ez egy nagyon klasszikus forgatókönyv, ez zajlik, és ők ugye a NATO szövetségeseink, tehát nem véletlen ráncolják össze a szemöldöküket, amikor valaki azért barátságosabb hangot üt meg.
Igen, és azért azt is ízlelgessük.
Ezek alapján, bocsánat, csak ja, hadd kérdezem meg, hogy...
Nincs
hogy,
bocsánat.
Hogy,
Arnold Schwarzenegger a főszereplő.
Na jó, azt gondolnám, hogy, hogy az orosz álláspont politikailag, meg a lakosság részéről is egyértelmű, tehát egy ilyen nem kívánatosak. Azzal együtt azért vannak politikai próbálkozások, hogy eladható valamiféle orosz barát politika valamelyik párt részéről, vagy valami puhább megközelítés, hogy mondjuk valami közös életet el tud képzelni valamelyik politikai párt az oroszokkal?
Itt azért, hogyha most közelebbről néznénk meg, akkor van különbség abban, hogy a Észtországban élő oroszok vagy a moszkvai politika. Nyilván a moszkvai vonalon most senki nem fog a békepárti hangot megütni, tehát ez nem merül föl, még akkor is, hogyha erre nyilván befizetnének az orosz szolgálatok. Az pedig, és tényleg ez a kérdés, hogy ezt a biztonsági fenyegetést hogyan lehet kezelni, hogy az oroszok felhasználják a kisebbséget a határokon belül. És ez egy klasszikus hibrid fenyegetés most már az egész NATO táborban, ahogy Erdoganék használják a törököket Németországban, ahogy a más országok, szaudiak is használnak mecseteket, úgy az oroszok ezeket a kisebbségeket fogják és használják már régóta. És ugye ennek különböző verziói vannak. Most éppen ugye Tusk lengyel elnök is újra a Belarus határon feltorlódó migrációról beszél, ahol szintén azt akarják kikényszeríteni, hogy egyszerre süljön egy lengyel határőr puskája, és el lehessen mondani, hogy a lengyelek azok migránsgyűlölők. Tehát ezek nagyon klasszikus forgatókönyvek, az igazán okos pártok erre úgy tudnak reagálni, hogyha ezt nem polarizálják teljesen szélsőséges fekete-fehér kérdésé, hanem egyébként olyan dolgokról beszélnek, ami a választópolgároknak a hétköznapjaikhoz szükséges, legyen ez a digitalizáció, az oktatás, vagy az ész kiberbiztonság, és egyszerűen nem engedik, pont, hogy nem engedik oda a harmadik országot most már, hogy ő tematizáljon.
Világos. Tehát
azért, ha messziről nézzük, ez lenne a taktika, ehhez képest ugye nem mindig minden NATO szövetségesnek sikerül ez, de ez egy nehéz történet, és nyilván nem csak arról van szó, hogy megteszik a befizetését a radikalizálható szélsőséges kisebbségi tagnak, hanem ezt előkészítik a sajtóban, a trollok utána ráugranak az interneten. Tehát ez egy teljes gépezetként képzeljük el, nem csak úgy, hogy ez egy egyszerű bedobott kis kavics a tóba, hanem az a tó az már fel van melegítve, már bugyog egy kicsit, és már csak tényleg egy velek hiányzik ahhoz, hogy nagyobb forgatagot csináljon. És ez az orosz forgatókönyv 14 óta folyamatos.
Jó, hát akkor tegyünk ki 3 pontot, nem lennék
körülbelül
egy észt.
Nem lennél egy észt.
Kormánytisztviselő sem. Köszönjük szépen!
Köszi szépen!
Szép napot, hát jó munkát!
Jó gondolkodás nektek is, sziasztok!
Szia! Feledi Botond külpolitikai szakértővel próbáltuk felvázolni az észt hangulatot.